Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az ő Fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, a 240. énekünket keressük ki énekes könyvünkből, 240-es dicséretünknek a legelső versét fennállva énekeljük. A 240-es énekünk így kezdődik: Ó, én két szemeim, ti az Úrra nézzetek. Foglaljuk el helyünket, testvérek, és a megkezdett dicséretünknek, a 240-es dicséretünknek énekeljük most a második és a harmadik verseit, tehát imáron leülve folytassuk az énekünket, 240-es dicséret, a második és a harmadik verseit énekeljük: Megragadlak, Uram, az én igaz hitemmel, reád támaszkodom erős reménységemmel. Mi segítségünk és a mi együttlétünknek, Isten tiszteletünknek megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg az élő Istennek igéjét, amelyet olvasok a mai vasárnapon előttetek, a János evangéliumából, a János írása szerint való evangélium 8. fejezetének az első 11 versét. Jézus és a házasságtörő asszony története. Tehát az igehely, János evangélium, a 8. fejezet, az elsőtől a 11-es versig olvasom. Jézus pedig kiment az olajfák hegyére, de korán reggel ismét megjelent a templomban, és az egész nép hozzásereglett, ő pedig leült és tanította őket. Ekkor oda vezettek az írástudók és a farizeusok egy asszonyt, akit házasságtörésen értek, középre állították, és így szóltak Jézushoz: Mester, ezt az asszonyt házasságtörés közben tetten érték. Mózes azt parancsolta nekünk a törvényben, hogy kövezzük meg az ilyeneket. Hát te mit mondasz? Ezt azért mondták, hogy próbára tegyék, és legyen mivel vádolniuk őt. Jézus pedig lehajolt, és ujjával írt a földre. Amikor ismételten kérdezték, felegyenesedett, és azt mondta nekik: aki bűntelen közületek, az dobjon rá először követ. És lehajolva tovább írt a földre. Azok pedig, amikor ezt meghallották, kimentek egymás után, kezdve a véneken és egyedül ő meg az asszony maradt a középen. Mikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, így szólt hozzá: hol vannak azok? Senki sem ítél el téged? Az így felelt: senki, Uram. Jézus pedig ezt mondta neki: én sem ítélek el téged, menj el és többé ne vétkezz. Az Úr Jézus áldása legyen az ő igének olvasásán, hallgatásán, helyes megértésén, a szívünkbe való befogadásán, megőrzésén, megtartásán és a továbbadásán is. Helyünkön maradva jertek, imádkozzunk. Áldott légy, Urunk Istenünk, minden alkalomért, amikor magad elé hívsz, amikor megállhatunk előtted, amikor lélekben oda telepedhetünk lábaidhoz, hogy ígéret halljuk, hogy szavadat a szívünkig hatolóan befogadjuk. Vágyunk így oda telepedni eléd lélekben, vágyunk a te szavadra figyelni, és szeretnénk meghallani, hogy nekünk mit üzensz. Vágyjuk átélni azt a csodát, hogy a te szent lelked, aki itt van közöttünk, a hallott igét mindegyikünknek személyessé teszi. Attól, hogy mindegyikünk azt értse meg az igéből, amely személyesen neki van üzenve tőled a mennyből. Adj nekünk ilyen hallást, adj nekünk olyan szívet, amely rád figyel, amely megért téged, amely készséges akaratodat követni. Hatozzuk eléd, Urunk, a mi életünknek minden nyomorúságát. Köszönjük, hogy eléd hozhatunk betegségeket és betegjeinket. Köszönjük, hogy eléd hozhatjuk a szomorkodókat, a mélyben járókat, a szenvedőket. Köszönjük neked, hogy kiálthatunk minden testi és lelki bajból, mert te meghallgatod a hozzád kiáltót. Kérünk téged, hogy igéddel, Jézus Krisztus evangéliumával vigasztalj bennünket. Ne csak a testünket gyógyítsd, Urunk, hanem a lelkünket is. Sok-sok sebzett lelkű ember él közöttünk is. Mi magunk is sebzett lelkűek vagyunk. Gyógyíts, vigasztalj, tisztogass, és a mi életünket te építs fel. Várunk, Urunk, hogy megszólíts, hogy taníts ma is, hogy életünket átöleld szereteteddel. Jöjj, Urunk, érints meg. Amen. Készülődjünk, testvérek, az ige hirdetés hallgatásához. A 458-as ének első versét énekelve, 458-as énekünk első versét énekeljük. 458-as énekünk első verse így kezdődik: aki értem megnyíltál, rejts el, ó örökkő szál.
Aki értem megnyíltál, rejts el, ó örökkő szál.
Bizonyságtételem alapigéjét olvasom előttetek a János evangéliumának a legelső fejezetéből. Egyetlen mondatot fogok olvasni, a János 1-ből a 17-es verset. Tehát János evangéliuma első fejezet, a 17. verset hallgassuk. Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által jelent meg. Még egyszer felolvasom, egy nagyon fontos ige ez. Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által jelent meg. Eddig az írott ige. Kedves testvérek, hogyha megkérdeznénk az embereket arról, hogy mi az emberiség legnagyobb gondja, problémája, akkor nagyon érdekes válaszokat kapnánk. Rengetegen biztos mondanák a szegénységet, mondanák a háborúkat, mondanak olyanok, hogy betegség, vagy éhínség van a világon, ezeket kell megszüntetni. És nagyon gyakran lehet hallani azt a mondást is, nekem is sokszor mondták emberek, akikkel találkoztam, hogy ó, tiszteltes úr, csak pénz legyen meg egészség, akkor minden rendben van. Pénz meg egészség. Lehet, hogy itt a Földön sok minden rendben van, ha van pénz meg egészség, de attól még az elveszett Istentől elszakadt ember elveszik a kárhozatban, ha csak pénze van meg egészsége, de hite és Krisztusa nincsen. Kevesen látják meg, hogyha ezt kérdeznék tőlük, hogy mi a legnagyobb gond, azt kellene válaszolni, hogy a bűneim. A bűneim. Így egyes szám első személyben, hogy a bűneim, az enyémek. Mire van az embernek legjobban szüksége? Bűnbocsánatra. Bűnbocsánatra. Ma erről lesz szó, a mai címünk is a bűnbocsánat. Mit tanít Isten igéje a bűnbocsánatról? A Róma 6.23-as igéjét olvastuk a köszöntőben, hogy a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, ami urunkban. Többször előjön majd ez az ige, nagyon komolyan elénk adja, hogy a bűnnek a zsoldja, a fizetsége a halál, a bűnek miatt meg kellene halnunk, de találhatunk rá kegyelmet. Az Isten kegyelmi ajándéka Jézus Krisztusban az örök élet. Ez az, amire az embernek leginkább szüksége van. Istentől való bűnbocsánatra. Az a történet, amelyet olvastam előttetek, mindjárt ismeritek, Jézus és a házasság törő asszony esete, nagyon ideillik és nagyon nagy tanítást ad arról, hogy hogyan is állunk mi a törvény előtt, és hogyan találhatunk kegyelmet Jézus Krisztusnál. Jézus tanít a jeruzsálemi templomban, a nép hozzá sereglik minden reggel, hallgatja az ő beszédét, és eközben oda citálnak a farizeusok és az írás tudók egy asszonyt, akit házasságtörés közben tetten értek, oda viszik Jézus elé, elmondják, hogy hát milyen bűnt követett el, tetten értük, házasságtörő. Mózes azt mondja a törvényben, hogy kövezzük meg az ilyeneket. Hát te mit mondasz? Hatalmas csapda van ugye ebben az egészben. A főpapoknak nem ez az asszony sorsa, ami őket érdekli, ők Jézust akarják elveszíteni. Ennek a kérdésnek, amit föltettek, ugye kettős kimenetele lehet emberi logika szerint. Ha Jézus azt mondja, hogy jó, hát a törvény ezt mondja, akkor kövezzük meg, gyertek, hozzuk a köveket, akkor innentől kezdve Jézusra újjal lehet mutogatni, hogy na, ő a názáreti rabbi, ő, aki a kegyelmet hirdeti. Hát, hogy elbánt ebben az asszonnyal, micsoda irgalmatlan, nincsen benne egy szemernyi jó érzés sem. Le lehet járatni, hogyha Jézus a mózesi törvény szerint adja a választ. Ha meg kegyelmet ad, azt mondja, hogy hát nehogy megkövezzétek, megbocsátunk neki, akkor meg elő lehet venni, hogy hát nem tartod meg a mózesi törvényt, akkor téged kövezünk meg, hát meg van írva a törvényben, átkozott mindenki, aki a mózesi törvényt nem tartja meg. Tehát kétféle út, mind a két irányban csapda van, mit csinál Jézus? Lehajol és elkezd ujjával írni a földre. Nincs megírva a Szentírásban, hogy mit írt a földre. Találgatunk, és van egy jeremiási ige, amely valószínűleg, hogy megvilágítja az itt elrejtett titkot. Jeremiás könyvében találunk egy mondatot, azt mondja ott a Biblia, hogy a tőled elpártolók nevét a porba írják. A tőled elpártolók nevét a porba írják. Én magam előtt látom ezt a történetet, hogy Jézus mielőtt felelne, szépen fölírta a főpapok és a farizeusok neveit, akik ezt az asszonyt oda citálták, Isten lelke pedig ott, aki jelen volt, szépen a vádolók szívébe helyezte a saját bűneiknek a látását, és elkezdték ők is látni a maguk kívánságaikat, önzéseiket, az ő hűtlenségeiket, gonoszságaikat. Istennek a jelenlétében mind lelepleződünk. Kiben milyen lélek van? Amikor Isten igét hallgatjuk, akkor Isten lelke elénk tudja hozni a rég elfeledett bűnöket, feltárja azokat is előttünk, amiket nem vallottunk meg neki. Ez történhetett ott, az Úr Jézus közelében. Felfedte a Szentlélek a vádolók életében sokszor elkövetett, elrejtett, meg nem vallott, meg nem bánt bűnöket. De ismételten kérdezik, hogy na, mit mondasz? És Jézus mond egy nagyon különös mondatot, aki bűntelen közületek, az vesse rá az első követ. Vagyis, hát akkor kezdhetjük a kövezést, hogyha ti igazak vagytok, bűntelenek vagytok. Akkor aki, amelyikötök bűntelen, az elkezdheti. Majd lehajol és tovább ír ujjával a földre. Úgy vélem, hogy a Szentlélek által leleplezett farizeusoknak talán ez volt a kegyelem döfés, ez a mondat, ami őket teljesen leleplezhette. Hogy ők ott voltak a kapzsiságukkal, ott voltak avval az álnoksággal, hogy eleve az Isten fiához egy álnok csapdával jönnek, Istent akarják bevezetni a málnásba, hogy őt lejárassák, lelepleződtek, és szépen lassan elkullognak, kezdve a véneken, és egyedül Jézus meg az asszony maradott középen. Fölegyenesedik Jézus, látja, hogy csak az asszony van ott, és megkérdezi tőle, hol vannak azok? Nincs senki, aki vádolna téged? Senki, Uram. Én sem ítélek el téged, menj el és többé ne vétkezz. Egy gyönyörű történet arról, hogy a törvény bár elítél, Isten törvénye kárhoztat, mert vétkeztünk, nem csak az az asszony, hanem mind valamilyen módon az Isten törvényét áthágtuk. Ha Jézussal megbeszéljük ezt, találhatunk bűneinkre kegyelmet és bocsánatot. Nézzük a tanulságokat. Az első nagyon nagy tanulság, testvérek, hogy létezik Istennek egy olyan örök törvénye mértéke, amely minden kortól, minden nemtől, fajtól, körülménytől függetlenül létezik, és ennek a mértéknek kell megfelelnünk. Ennek a mértéknek kell számot adnunk. Nem olyan régen valamelyik nyugati országban csináltak egy felmérést, hogy ki hisz az abszolút igazságban. És erre a kérdésre, hogy létezik abszolút igazság, az embereknek egészen kicsi hányada mondott igent. Hát aki igazi komoly hívő keresztjén, és a Biblián növekszik az ő hite, erre a kérdésre, hogy hiszel az abszolút igazságban, igennel kell válaszolni. Mi valljuk, hogy létezik egy abszolút igazság. Az egész univerzumban Isten az ő örök törvényét, erkölcsi mértékét nyilvánvalóvá tette, elrendelte. És mindenkit ez szerint a mérték szerint ítél meg Isten. Akkor is létezik ez a mérték, hogyha az emberek többsége nem akar erről tudni, vagy letagadja, vagy el sem hiszi, hogy ez van, vagy nem törődik vele. Istennek örök törvénye mértéke van, akkor is, hogyha nem akarsz róla tudni. Ha vétkezünk, akkor ez ellen az örök mérték ellen vétkezünk. Ezért mondja a Biblia, hogy tulajdonképpen minden vétek Isten ellen való vétek. Vannak vétkeink, amiket a fele barátaink ellen, emberek ellen követünk el, nagyon sok. De tulajdonképpen egy magasabb szinten is az a bűn megjelenik, mert Isten ellen vétettünk, akkor is, ha fele barátodat bántottad meg. Akkor is, hogyha becsapod a másik embert, az Isten ellen vétettél. Akkor is, hogyha goromba vagy valakivel, az Istent bántottad meg, mert az ő mértéke ellen vétettél. Létezik abszolút igazság. És kimondja Isten igéje, hogy a bűn zsoldja a halál. És itt a második pontunk. Az Istennek az igazsága azt követeli, hogy a bűn meg legyen büntetve. Isten szent, végtelenül tiszta. Föl sem tudjuk mi fogni, hogy mennyire szent és tiszta Isten. Őhozzá a legkisebb bűn nem férhet oda. Isten igazsága követeli, hogy a bűn meg legyen büntetve. Minden bűn elnyeri a méltó büntetését. És ez a büntetés, mivel Isten annyira szent, nem lehet kisebb, mint a halál. Nem lehet elnye-belnye. Nem lehet kis fenyítés. A bűn zsoldja a halál. A legkisebb bűne is, és a mi szemünkben a legnagyobb bűne is. Sokszor mondtam nektek, meg Bibliórán is előjön, meg tanítványképzőn is, hogy a mi szemünkben van kis bűn, nagy bűn, kis bűnös, nagy bűnös, jó ember, rossz ember. Isten szemében nincsen ilyen, hogy kis bűn, nagy bűn. Ha lenne olyan ember, aki csak egyetlen egy vétket követett volna el az egész emberi életében, és az az egy vétek netán az lett volna, hogy egy gyufa szálat lopott volna el a boltból. Az elégséges ahhoz, hogy elvesszen, elkárhozzon, mert az Isten szentségét, igazságát megsértette vele. És a bűn zsoldja a halál. Nagyon fontos ezt meglátni, hogy ne így gondolkozzunk. A Biblia szerint nem így kell gondolkoznunk, hogy vannak a kis bűnösök, mert hát ő milyen jó ember, meg vannak a nagy bűnösök, mint én, tehát Hitler, aki több milliókat ölt meg Stalin, meg ezek a nagyon nagy bűnösök. Azt szoktam erre mondani, hogy ugye ha valaki belefullad az óceánba, és elveszik ott, az már a fulladásos halálnak lényegtelen, hogy 3 méterre a parttól fulladt bele, vagy 3000 kilométerre a parttól fulladt bele az óceánba. Belefulladt, belefulladt. Így van a kis bűnös meg a nagy bűnös a mi szemünkben. Elveszettek vagyunk. A bűn zsoldja a halál. Isten törvénye vádolja ezt a házasságtörő asszonyt, és jogosan vádolja. Isten nem tekinthet el a mi bűneinktől, csak úgy. Isten törvénye vádolja jogosan a házasságtörő asszonyt, és ennek a bűnnek a büntetése is halál kellene, hogy legyen. A főpapok jól tudják, hogy ez a törvény, ez Isten mértéke, ott a nyilvánvaló, követelik az ítéletet. Mi az, ami segít az asszonyon? A kegyelem. A meg nem érdemelt ingyen bocsánat. A kegyelem. Ez az, ami segít az asszonyon. Luther Márton, a nagy reformátor, amikor elkezdte olvasni a Bibliát, és megtérése előtti nagy dilemmában volt, az volt az ő nagy kérdése, hogy hogyan találhatok magamnak egy irgalmas Istent. Azt már meglátta, hogy hát tele van bűnnel az élete, azt már meglátta, hogy el kellene veszni a bűn miatt, azt is látta, hogy ezért a bűnért eleget nem lehet tenni, nem tudom magamat kimosakodni az én gonoszságaimból, hogyan találhatok magamnak egy irgalmas Istent. Aztán addig olvasta a Bibliát, míg rájött, hogy hát Jézusban, hát megvan, létezik egy irgalmas Isten, aki kegyelmet ad, ingyen kegyelmet az elveszett bűnösnek, aki őhozzá kiált. Jézus válasza, hogy aki bűntelen közületek, az vesse rá az első követ, ugye elismeri, hogy az ítélet jogos lenne. Elismeri, hogy az ítélet jogos lenne. De mindenkire, nem csak az asszonyra. Ebben a kis mondatban Jézus azt is elmondja, hogy akkor ti is odaállatok az asszony mellé, a kőzápor nem csak az asszonyra kellene, hogy hújjon, hanem a főpapokra, a vénekre, a farizeusokra, én rám ti rátok. Mindenkire. Jogos lenne az ítélet. Istennek a törvénye vádol. A törvény egy mérték. A törvény egy tükör. Mérték, mert megszabja, hogy Isten előtt mi a kedves. Tükör, amelybe belenézünk, és meglátjuk, hogy hoppá, mi ennek nem tudunk-e megfelelni. A bűnös ember, az Istentől elszakadt bűnbe esett ember, Ádám Éva bűnesete óta, ennek a mértéknek nincs, aki megfeleljen. Közülünk a legjobb is. Méltó a kárhozatra. Ez nagyon fontos meglátni. Ez az, amit például a vallásos ember nehezen akar meglátni. Mert a vallásos ember jobbnak, különnek látja magát a többieknél. A törvény egyébként nagyon-nagyon pontosan tud leleplezni. Amikor Jézus elé oda citálják ezt az asszonyt, akkor a farizeusok nem vették észre, persze Jézus észreveszi, hogy van egy nagyon nagy bűn, amit ebből a farizeusok elkövettek. Tudjátok, mi az? Ugye ezt az asszonyt házasságtörés közben tetten érték, és cibálják oda, hol van a férfi, akivel elkövette ezt a bűnt. A házasságtörés egy olyan vétek, amit egyedül elég nehéz elkövetni. Oda kell még egy személy, és a törvény nem csak azt mondja, hogy a házasságtörő nőt kövezzék meg, hanem a házasságtörő férfit is. Ha ezt az asszony tetten érték, ott két személyt értek tetten. Jézus elé kettő szemét kellett volna hozni, és a főpapok a férfit elengedték. A nőt azt cibálták oda, de a mózesi törvényben az is megvan írva, hogy ne legyél személyválogató. Nagyon sokszor benn van ez a mózesi törvényben. Ne legyél személyválogató. A főpapok ugyanúgy áthágták a mózesi törvénynek ezt a cikkelyét, mint ahogy az asszony amaszt. A törvény leleplez. János 1.17-ben levő igét olvastuk, hogy a törvény Mózes által adatott, a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által jelent meg. Egy gyönyörű ige, amelynek van két fele, mint egy érem két oldala, és együtt csodálatos teljességet alkot. Az Ószövetség idején Isten adja be a világba Mózes által a törvényét. Halad előre Isten terve, ugye az elveszett ember nem tudja, hogy elveszett, kell egy tükröt tartani eléje, ez a törvény. Nézd, ember, ez az én örök elkölcsi mértékem, aztán nézzél bele, és gondold át a te életedet, hogy hol tartasz. A törvény nem tud kegyelmet adni. A törvényből csak a bűn felismerése következik, mondja Pál apostol. Római levelet érdemes elolvasni, legteljesebben ez tárgyalja a törvény és a kegyelemnek a csodálatos tanításait. A törvényből felismerése adódik a bűnnek, és jön Jézus, küldi őt az Atya, és a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által jelennek. Ez az, amire nekünk embereknek szükségünk van. A kegyelemre és az igazságra. Tudnélik, nincs saját igazságunk. Mondja az Ószövetségben az egyik próféta, hogy minden igazságunk olyan, mint a szennyes ruha. Hát igen, testvérek, azok a jó dolgok, amiket magunkról gondolunk, és amivel úgy gondoljuk, hogy ma mi megállunk Isten előtt, az olyan Isten szemében, mintha koszos ruhába mennénk egy mennyegzőre, szennyes ruhába, az nem ment meg minket. Valami másra van szüksége az elveszett embernek. Olyan kegyelemre, amely befedez Isten haragja elől, olyan kegyelemre, amely megtisztít a bűntől, olyan kegyelemre, az igazság palástjára, amely Isten előtt igazzá tesz. Hogyan kaphat az asszony kegyelmet? Csak Jézusért, és csak Jézustól. Nagyon fontos üzenet megint. Csak Jézusért, és csak Jézustól. Helyettes engesztelő áldozat, sokszor hallottátok már tőlem ezt a kifejezést, a Biblia egyik legfontosabb kifejezése. Isten nem tehette azt meg, hogy a bűn csak úgy felejtsük el alapon, odébb tegye. Nem is tehette meg, hiszen csorbulna Istennek az igazsága. Isten önmagát meg nem tagadhatja, mondja egy másik bibliai ige. Isten tehát nem úgy törli el a te bűneidet, hogy na felejtsük el. Ne beszéljünk róla. Nem, a te bűnödet meg kellett, hogy büntesse. Mégpedig halállal, mert a bűn zsoldja a halál. Nem lehet a zsoldja, a fizetsége a te bűnödnek kisebb, mint a halál. A bűnnek lakolnia kell, de Isten végtelenül szereti a bűnöst. A bűnt meg akarja büntetni, a bűnöst meg akarja menteni. És ez csak egyetlen egy módon lehetséges, ha jön valaki, aki bűntelen, aki tiszta, aki ártatlan, és odáll a bűnös helyére, hogy én átvállalom a bűnös ítéletét. És ő rajta hajtják végre a bűnös bűnének ítéletét. Más pusztul bele abba, amit én követek el, meg amit te követtél el. Ez történt meg nagypénteken. Jézus állt oda az Isten bűn ellen való haragja alá. Jézuson lett megbüntetve a te bűnöd, meg az enyém, meg ennek a házasságtörő asszonynak a bűne, meg a farizeusok bűne. Jézust veszélytették el az ítéletben mi helyettünk, mi miattunk és mi érettünk. Hogy kaphat az asszony kegyelmet? Hogy erre az engesztelő áldozatra néz. Hogy avval beszéli meg az ő bűneit, aki helyette odaállt az ítéletre, Jézussal. És hogyan kaphatsz, testvér, te kegyelmet, meg én kegyelmet? Ugyanígy. Mi is a bűneinket avval kell, hogy megbeszéljük, aki helyettünk, a mi ítéletünk alá odaállt. Aki rólad azt levette, az adhat neked kegyelmet. Nem más, nem a papod, nem a püspök, nem az egyház, hanem Jézus Krisztus, a te személyes élő megváltód. Van itt még valami ebben a történetben, amire figyelnünk kell. Mi alatt a főpapok és a vének szép lassan elsomfordálnak, úgy titokban, el tudom képzelni, hogy olyan szégyenkezve, olyan lábújhegyen onnan elmentek. Az asszony nem megy el. Megtehette volna. Én úgy vélem, hogy akit így oda citálnak és jól megszégyenítenek egy templomnyi tömeg előtt, valószínűleg, hogy ki se nagyon merne menni az utcára, hogy hú, de meglettem szégyenítve, hú, de lelepleződtem. Ott somfordálna el sok ember a főpapok után ebben a helyzetben. Nézzétek ezt az asszonyt. Van ám mit tanulni tőle. Nem a bűnt, hanem itt ebben a helyzetben a viselkedését. Ő nem sunnyog el, nem somfordál el, ott marad. Ott marad, mert érzi, hogy most esélyem van a megváltóval megbeszélni az én életemet. mindazt, amit elrontottam, mindaz, ami miatt halált érdemlek, azt most meg tudom beszélni. Csodálatos dolog ezt megtanulni egy ilyen asszonytól is. Ott kell maradni Jézusnál. Kell vele beszélned. El kell neki mondanod mindazt imádságban, amit elrontottál. És ha elmondtad, és megbeszélted vele, és elfogadod a te szívedben azt, hogy Jézus ott nagypénteken a te bűneidért meglakolt, akkor van egy mondat, ami ma a tied. Én sem ítélek el téged, menj el és többé ne vétkezz. Ez a mondat csak azoké közülünk, aki ott maradt már Jézusnál, megbeszélte az ő életét, bűneit az Úr Jézussal, imádságban. Megvallotta és elmondta, hogy bánom, Uram, azé a kegyelem és az igazság. Jézus ugye a porba írta a főpapok neveit, a Jelenések könyve pedig beszél az életkönyvéről, amelyben azoknak a nevei vannak fölírva, akik a Jézus engesztelő áldozatában hisznek. Hol van felírva a te neved? A porba, mint az Istentől elpártolók nevei között, ott van a tied is, vagy az elsonfordálók nevei között, ott van a tied is, vagy az életkönyvében, a mennyben, akik a Jézus vérében hisznek. Valamelyik helyen ott van a nevünk. Nem mindegy, hogy hol. Hol van a te neved? Egy rövidke történettel zárom ma. Indonéz szigetvilágban, én még nem voltam, de olvastam róla, a világ egyik leggyönyörűbb helye, azt mondják, hogy kristálytiszta az óceán, átlátszó még, ameddig a fénybe világítja az óceánt, egészen mélyen is. Gazdagabb országokból oda mennek búvárkodni, szörfözni, és hát a nyugati világnak a gazdag lakóit, aki megteheti és oda megy, elkápráztatja az a gyönyörű világ, hogy ott az indonéz sziget világban a kristály tiszta trópusi tengerekben, óceánokban mekkora élet van. Csodás ott úszni, búvárkodni, szörfözni. De van egy nagyon érdekes dolog. Ha a helyieket megnézitek, akkor kiderül, hogy a helyiek már övék az a tenger. Ők mindig ott vannak, nem csak a turista szezonban. Ők nem búvárkodnak. Ők nem szörföznek. Sőt, a legtöbb indonéz szigetlakó nem is tud úszni. És nem szoktak lubickolni ebben a gyönyörű kristálytiszta tengerben. Miért? Mert egyszer régen valaki hazudott nekik. Ez a pogány vallásuk, amikor ördögi eredetből ugye kialakul, sok pogány vallás ördögi hazugságokkal, azt hazudták nekik, hogy a tenger tele van démonokkal, és nagy bajt hoznak magukra, meg a családjukra, hogyha belemennek a vízbe. Ma is, a modern korban a legtöbb indonéz szigetlakó hisz ebben, és alig van közülük, aki belemerészkedik a vízbe, noha a halászbárkákkal minden nap vízre kell szállniuk, mert a betevő kis halacskát azt onnan fogják. A legtöbbjük nem tud úszni, és nem is nagyon akar megmártózni a tengerben. Hazudtak nekik. És kimaradnak egy csodálatos élményből. Isten teremtésének egy gyönyörű helyén élnek, de nem élvezik annak csodáit. Miért meséltem el ezt a történetet nektek? Azért, testvérek, mert rengeteg ember azért maradt ki például az Isten kegyelmi ajándékából, a bűnbocsánat öröméből, mert hazudtak nekik Istenről. Rengeteg ember azért nem akar keresztény lenni, mert úgy gondolja, hogy hát ha keresztény leszek, akkor én szent faziknak kell lennem, nem is nevethetek, el sem mehetek a moziba, nem is ihatok egy pohár bort, mert hazudtak nekik. Ezek közül egyik sem igaz. Nagyon sokan azt gondolják Istenről, mert hazudtak nekik, hogy Isten valami boldogságromboló kozmikus lény, aki a mi életünket tönkreteszi, és nem enged szórakozni, és nem is ismeri a boldogságot, és akkor, ha őt követjük, akkor mindenről le kell mondani, mert hazudtak nekik. Isten igéje arról beszél, hogy aki Jézusban hisz, ővé lesz a bővölködő élet. Isten egy gazdag atya, és aki gyermekévé lesz, egy gazdag atya gazdag atyai házában lesz gazdag gyermek. Örökös. Isten áldásainak örököse. A bővölködő életnek a tulajdonosa lesz. És a bővölködő élet, tudjátok, mikor kezdődik, és hol kezdődik? A bűnbocsánattal. Amiről ma volt szó? Amikor Jézusé leszünk, amikor oda maradunk Jézusnál, és megbeszéljük a kellemetlent, megbeszéljük azt, amit meg kell, és bűnbocsánatot kapunk. Innentől kezdődik a bővölködő élet. Kegyelemben és igazságban. Békességben és az Istennel közösségben. Abban az örökségben, amit örök életnek mond a Biblia. A bűnzsoldja a halál, de az Isten kegyelmi ajándéka az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Kell-e ez neked? Amen. Ének szóval feleljünk az ígére, a 458-as ének második versét énekeljük. 458-as ének második versét énekeljük. Törvényednek eleget bűnös ember nem tehet, buzgóságom égne bár, s folyna könnyen, mint az ár. Csak meg a fejünket, gyertek, imádkozzunk. Olyan jó tudni, Urunk, hogy bár a törvény szava vádol bennünket jogosan, és ítéletet követel ránk a törvény, olyan jó, hogy a kegyelem és az igazság megjelent Jézus Krisztusban. Nekünk jelent meg, nekünk elveszetteknek, nekünk, akiket vádol a törvény jogosan, akiknek el kellene vesznünk, értünk, küldtél megváltót. Értünk történt a helyettesítés, az engesztelés. Rólunk vették le a haragot, a bűn ellen való haragot és ítéletet ott a Golgotán. Köszönjük, Urunk, hogy megoldást adtál, kiutat adtál az elveszettségből, nekünk elveszetteknek, Jézus Krisztusban. Köszönjük, Urunk, hogy találhatunk Jézusnál kegyelmet és bűnbocsánatot, ha ott maradunk ő nála. Ha lemondunk a szégyen takargatásáról, ha vele beszéljük meg életünk elrontott dolgait, törvényszegéseinket. Milyen az a mondat, amit mondott Jézus ez az asszonynak, én sem ítélek el téged, menj el és többé ne vétkezz. Köszönjük, Urunk, hogy kegyelmet adsz nekünk. Vágyunk így oda menni hozzád, és mindent megbeszélni veled. Vágyunk kegyelmet találni Jézusnál, és örvendezni, hogy hozzátartozhatunk, örvendezni bűneink bocsánatának, a békességnek, az irgalomnak, és az örök élet ajándékának. Urunk, add, hogy a mi szívünk nagyon szeressen téged. Hadd lássuk meg azt, hogy milyen nagy árat fizetett érettünk az Úr Jézus. Hadd lássuk meg, hogy mibe került a mi ingyen kegyelmünk, te neked. Te fizettél nagy árat, de nekünk a kegyelmet ingyen adod. Köszönjük, Urunk, áldott légy érte. Légy gyógyítója a betegjeinknek. Könyörülj a közöttünk mélyben járókon, a szenvedőkön. Te építs fel azoknak az életét, akik sok mindent elrontottak. És hadd éljék át szabadításodat, kegyelmedet. Az, hogy te a lehetetlen helyzetet is meg tudod oldani. Mutasd meg rajtuk jóságodat, hatalmadat, szeretetedet, Urunk. Hadd örvendezzünk a te színed előtt, mind kegyelmednek, szabadításodnak, a tőled kapott bővölködő életnek. Jöjj, Urunk, cselekedd meg velünk mennyei gondolataidat. Amen. A csendes percben mindenki a szíve imáját vigye oda Krisztus elé bizalommal. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Fennállva vegyük az áldást. Így szól az Úr, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Amen. Testvérek, a záró énekünk a himnusz előtt a 458-as ének 3-as és a 4-es versei. 458-as énekünk 3-as és a 4-es verseit énekeljük, utána fennállva kivonulás előtt még a himnuszt elénekeljük. Figyeljünk a szövegére, gyönyörű énekezés, nagyon ideillik. Jövök semmit nem hozva, keresztedbe fogódzva, mesztelen, hogy felruház, árván bízva, hogy megszánsz. Nem hagy a bűn pihenést, mosd le ó, mert megemészt.